Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A mozdonyok működéséhez felhasznált energia hatékonyságának növelésével fokozza versenyképességét a Rail Cargo Hungária. A társaság vezérigazgatója azt mondta, az árufuvarozó vasúti társaságok energiaszükségletének 98%-át a mozdonyok vontatási energiafelhasználása teszi ki. Az ebben elért legkisebb megtakarítás sok 100 millió forintban mérhető, és ez a megtakarítás a recesszió és a folyamatosan csökkenő megrendelés állomány miatt most életmentő. Kovács Imre beszélt arról is, hogy a túlélés éve lesz az idei a logisztikában, és ehhez szemléletváltásra is szüksége lesz a piaci szereplőknek, Ércfalvi András interjúja.
Az, hogy nehéz helyzetben a vasúti árufavarozás mondjuk Magyarországon, de gondolhatta volna valaki, akár laikus én is, hogy oké, mert elviszi a szlovák, vagy elviszi a román, vagy a török, vagy az osztrák is, de akkor ez nem, és az sem igaz akkor, hogy mondjuk ez közútra terelődik át. Tudom, hogy nagyon sok mindent nem lehet közúton vinni, amit vasúti áruforrazás keretein belül bonyítanak, de akkor nem ez történt, hogy a kamionok durván beelőztek, és ők viszik el ezt a 10-20%-ot.
Hát én azt gondolom, hogyha most a közutas lobbistákkal, gazdasági szakemberekkel leülnék, akkor közösen tudnánk arról vitatkozni, hogy melyikünknek rosszabb. Tehát ebben a versenyben sem a földrajzi konkurencia, sem a közúttal való verseny nem volt meghatározó. Sajnos ugye az a tendencia, hogy az európai vágyaknak és akár a magyar vágyaknak megfelelően a vasúti részarány az növekedjen a fuvarozási piacon, ez nem realizálódik, sőt csökken. Tehát itt ugye ilyen 17-18%-ról indultunk a 2010-es évek végén. A terv ugye az lett volna, hogy 2030-ra 30%-os legyen a modal split Európában. Na most azóta inkább csökkenünk. Na most ez a csökkenés, ez nem azért történik, mert a közút elviszi a mi forgalmainkat, ez azért csökken ez a százalék, mert mi mondjuk csökkenünk 20%-kal, a közút pedig 15-tel. Tehát itt, amire mi fókuszálunk, és én azt gondolom, hogy ez egy jövőkép mindenképpen, hogy a közutat nem versenytársként, hanem egy lehetőségként tekintjük, és az intermodális irányokba próbálunk meg a közutas cégekkel előrelépni. Partnerként. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb nálunk az a szemléletváltás, hogy ne versenytársaként tekintsünk egymásra, nem partnerként tekintsünk egymásra.
Valahol olvastam, hogy a túlélésével, ugye a fuvarozásban 25, de akkor ez nagyjából a Rail Cargo szempontjából is így van?
Ez teljes mértékben így van. A tavaly évünk is egy komoly visszaesést és egy figyelmeztetést jelentett számunkra. Az idei első két hónap egyértelműen, és új fuvarokat szerezni szinte lehetetlen a mostani piaci lehetőségek mellett, és csak a költségoldalon tudjuk megfogni ezeket az elemeket. Most minden vasúttársaság, minden piaci szereplő jelenleg próbál meglévő folyamatokat racionalizálni, mi is ezen vagyunk, a vasúti kocsik leállítása, és az összes folyamatot át kell vizsgálnunk. Akinek nincsenek saját eszközei, és mindent bérel, az nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, mert ki kell termelni ugye a leasing díjakat, fizetni kell ugye a változó költségeket.
Vissza kell adni az eszközöket.
Vissza kell adni az eszközöket, és ha ne adj Isten még egy havária dolog is beesik, ami sajnos azért előfordul ezen a vasúti infrastruktúrán, akkor azért nagyon komolyan megrendülhetnek nem tőkeerős cégek, akik eddig az említett akár gabonaforgalomra is fölfutatták az eszközparkjukat.
Hogyan lehet költséget csökkenteni? Azt értem, hogy 8000 kocsiból most 2500, mint hogy azt mondtad volna, hogy az áll. Tehát le kell állítani. Attól, hogy most leállítom, attól még ott van, amortizálódik, hát nem fut, ez a veszteség nem termelődik, tehát nincs is miért fusson, hogyha nincsen áru. Tehát hogyan lehet még költségeket csökkenteni? Még csak az sem játszik ezek szerint Európában most, hogy egy másik országnak arra szüksége van, mert most nincs szüksége a kollégáknak sem kocsikra. Ez is nagyságrendben.
Ez így van, nekünk egy nagy előnyünk volt ugye a kicsikkel szemben, hogy ha Magyarországon rossz volt a gabonatermés, vagy valami, akkor az egész cégcsoportban el tudtuk helyezni érezni valahol Európában, akár Lengyelországban, akár Olaszországban, akár Németországban, vagy Bulgáriában is az eszközparkokat. Jelenleg ez a recesszió az egy totálisan Európára kiterjedő folyamat, úgyhogy jelenleg senkinek nincs
szüksége. Nincs hol mit keresni.
Nincs. Igen, hát a kocsikkal is azért lehet előre menni, mert vannak olyan kocsik, amit el tudunk adni, akár Egyiptomtól vagy Mexikótól kezdve, tehát bárhová el lehet adni vasúti kocsikat, el lehet adni ócskavasként is ezeket a vasúti kocsikat, le lehet állítani őket, inaktívvá lehet őket nyilvánítani, ki lehet a mérlegből is vinni őket. Tehát nagyon sok olyan technika van, amivel ideiglenesen lehet élni, de hát ez az, amivel egy vezető, egy menedzser nem szívesen foglalkozik, mert legjobb lenne ugye az üzleti oldalon kezelni a dolgokat, és nem a létszám leépítés és az eszközöknek a leépítése folyamán. Ez nem egy jó hangulat. A magyar vasúti áruforrazásban egy olyan 40 évvel ezelőtt volt több mint 50 ezer kocsi, 60 ezer kocsi. 2000-es évek elején volt 20 ezer kocsi. Most van körülbelül 8 ezer kocsi. Tehát az iparunk úgy átalakul, hogy ezekre az eszközökre a múltban is kevesebb igény volt, és a jövőben is. És csak ha megnézzük a szomorú eseményeket, egy Dunafer bedőlése. Most mi még bízunk, tehát én még bízom abban, hogy talál a magyar kormány olyan befektetőt, aki akár legalább a hengerművel, de legjobb lenne, ugye, hogyha az egyik óhót is el tudná indítani. Most csak ez nekem vagy 1000 kocsimat tudná használni. Tehát csak egy Dunafer elindulása a Záhonyba, a mávos, kargós kollégáknak több száznak adna munkát, és hát alapvetően ugye a Dunai város térségében is itt 4-5 ezer emberről beszélünk, itt hozzá csatlakozóan, vagy 10 ezer emberről beszélünk. Tehát itt azért ez el fog dőlni egy-két héten belül, hogy kell ez az 1000 kocsi, vagy nem kell.
Az energia szükséglet a másik olyan történet, ami nagyon fontos, ugye? Tehát az energia drága, ehhez képest sok a költségem, csökkenteni kell, a modernizációval lehet valamilyen módon, ugye automatizációval, de az meg pénzbe kerül.
Ez is egy teljesen logikus dolog, hogy a mozgáshoz mennyi energiát használunk föl, az függ a vezetési stílustól. A vasúti áruforrazásban is ez megjelenik. Ugye mi nem fix menetrendekhez megyünk úgy, mint a személyszállításban, ahol azért nagyon meg van határozva az, hogy hogyan kell vezetni az eszközöket. Mi próbálunk viszonylag tágabb időintervallumokban eljutni valahová, a lassú jelek, a fékezések, a félreállítások mellett, és azért iszonyatosan fontos, hogy a mozdonyvezetőink azok energiatudatosan vezessenek. És ebben tanítjuk a mozdonyvezetőket, és nagyon sok mindent el lehet érni ezzel kapcsolatban. Tehát tényleg itt több milliárd forintról beszélünk energia árakról, és hogyha itt egy-egy ilyen kisebb lépést tudunk realizálni, több százmillió forintot meg lehet spórolni az energia hatékony vezetési stílussal.
Mert hogy dízelnél az egyszerű volt, nem? Hát valahonnan elindult, valahol odajött, volt talán egy pontos méreg, nem értek hozzá, de ott lehetett tudni, és mennyit pöfékelt el a villamos energián, sokkal nehezebb mérni, nem?
Ebben vagyunk azért egy előnyösebb helyzetben, igen, mint a többi vasúttársaság, hogy korszerű mozdonyokkal rendelkezünk, az összes mozdonyok villanygépünk az rendelkezik energiamérő berendezéssel. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy és amióta látjuk ezt, azóta tudunk odafigyelni arra, hogy ne csak a havi számlát lássuk, hogy mennyit fizetünk, hanem látjuk azt, hogy konkrétan az a mozdony, az gyakorlatilag hogyan...
Hogy fogyasztott.
És látjuk azt, hogy két mozdonyvezető között is van 10-20-30% különbség az energiafogyasztásban. De tehát ezért nagyon fontosak az új gépek, és amit meg megint csak látunk, ugye nem csak megyünk, hanem fékezünk is. Na most a fékezésnél, a korszerű mozdonyoknál van egy energiavisszatáplálás, és hát itt is brutális dimenziókról beszélünk, mert évente fogyasztunk 90 millió kilowatt-óra áramot, és gyakorlatilag ennek a felhasznált erőforrásnak a több mint a 11%-át fékezési energiaként visszatápláljuk. Tehát ez egy brutális energia, és ez azt gondolom, hogy csak ez az energia, ez 4000 családnak az éves energiafogyasztását
jelenti. De hát ezt mondtam, hogy ez kell korszerű eszköz, ezért kell előre menni, befektetni, akár mérőkkel felszerelt mozdonyokat használni ahhoz, hogy ezt utána pontosan tudja az ember, és azt mondja a mozdonyvezetőnek, hogy ez sok, ez meg nagyon jó.
Tehát, hogy ez így van. Tehát tanítanunk kell, tudatosítani kell a kollégákkal, hogy hogyan tudunk spórolni. És egyébként említetted itt a létszám kérdését, hát az többször beszéltünk már arról, hogy a vasúton nagyon nehéz ugye utánpótlást találni. Itt is próbálunk meg egy kicsit előre menni, hogy nem nagyon-nagyon szakosodott kollégákkal próbálunk megdolgozni, és egyre parciálisabb területeket kiképezni embereket, inkább multifunkcionalitást próbáljuk előrehozni, és ezért a mozdonyvezetőknél bevezettünk egy komplex képzést, amivel vonatfelvevő, átvevői vagy műszaki kocsi vizsgálatra alkalmassá tesszük őket, és ezzel gyakorlatilag egy hatékonyságot próbálunk meg elérni. Vagy ugye hát ez egy szomorú dolgunk Trianon óta, hogy a 93 ezer négyzetkilométer, ez egy viszonylag kis terület, és ebből kifolyólag ugye a mi vasúti forrázásunknak a 80% az export-import tranzit, tehát ki kell menni a határon. Itt is próbálunk előrelépni, mert főleg az Európai Unió nyújtott a határ nélküliségben, mi megpróbáljuk a határokon átemelni az eszközeinket.
Ez az interoperábilis.
És a mozdonyvezetőinket is. Úgyhogy most már van több mint 10 olyan mozdonyvezetőnk, aki Ausztriába is dolgozhat, tehát egy mondjuk egy Győrből elinduló autóiparban dolgozó vonatot, azt el tudunk vinni saját magunk, akár Linzig, ahol adott esetben akár egy német mozdonyvezető is a cégcsoportunkból átveheti ezt a vonatot, és tovább fogja vinni. Tehát ezzel gyorsítani tudjuk, olcsóbbá tudjuk tenni a technológiáinkat.
A Rail Cargo Hungária vezérigazgatójával, Kovács Imrével Ércfalvi András beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Csökkenhet idén a munkaerőkereslet a logisztikai szektorban, az elmúlt években tapasztalt munkaerőhiány után. Az SBS Konz alapítója azt mondta, a recesszió ellenére teherautósofőröket folyamatosan keresnek a piaci szereplők. A legnagyobb problémát a szakma előregedése jelenti, mivel a Z-generáció számára már nem vonzó ez a hivatás. Katkics Attila beszélt arról is, hogy melyek a legkeresettebb képességek a logisztikában, Lakatos László interjúja.
Ahogy az autóipar gyengélkedik, ezzel párhuzamosan szinte azonnal elindult egy hasonló folyamat a logisztikában. Ez most egyébként munkaerő szempontjából mit jelent? Tehát most egy kicsit akkor könnyebb munkaerővel bírni, hiszen úgy sincs annyi megbízás, tehát nem olyan égető felvenni új kollégákat, vagy pedig ugyanúgy van munkaerő hiány bizonyos területeken, miközben más területeken meg akár el is kell küldeni kollégákat.
Én úgy fogalmaznék, hogy folyamatos egyébként a szakember hiány. Tehát mi a logisztikában, szállítmányozásban ugye a gazdaság lakmuszpapírja vagyunk, tehát azt tudjuk hozni, vinni, ami van, és hát nyilván valóban az elmúlt másfél-két évben azért erősen negatív a tendencia. Talán ez lesz az első olyan esztendő, amikor igazából stagnálni fog a munkaerő, már olyan szempontból, hogy eddig azért jellemzően egy 2-3%-ot bővült az a munkaerőállomány, aki ugye a logisztikai szakmában kezdett el dolgozni. Ugye Magyarországon van egy nagyjából 500 000 társas vállalkozás, ebből körülbelül 11 000 foglalkozik szállítmányozással, fuvarozással, logisztikával, ebben nyilván a legnagyobb vállalatok és a kisebb tüzéptelepek, ahol mondjuk egy-két teherautót is üzemeltetnek.
Ez milyen furcsa, hogy az embernek ez nem feltétlenül ugrik be, hogy egy tüzéptelep is logisztikai vállalkozás, pedig az...
Olyan szempontból tartozik ebbe a körbe, hogy a tüzéptelepek előszeretettel egyébként, ha már végeznek sajátárus fuvarozást, akkor miért ne venne mondjuk még egy teherautót, amivel végez belföldi vagy nemzetközi fuvarozást, és esetleg vesz föl egy olyan kollégát, aki ért is utána ehhez, tehát ez egy teljesen szokványos lépés volt egyébként. Ebben a nagyjából 11 000 vállalkozásban egy 330 000 fő dolgozik. Ha ezt most a teljes foglalkoztatottsággal összevetjük, akkor ez azért egy körülbelül 7%, most egy gyors fejszámolás, és nagyjából ez a 7% adja azt a körülbelül 5-6%-os GDP-t, amiről szoktunk ugye beszélgetni. Na ez a szám, tehát ez a 330 000, ez fog valószínűleg stagnálni az idei esztendőben. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem lehet bekerülni a szakmába, nem lehet ebben elkezdeni dolgozni, már csak azért is, mert egyébként az Y-generáció adja már az idei esztendőben a munkaerőállomány 75%-át, és ez igaz erre a szakmára is. Nagyon sok boomer egyébként elkezd ugye nyugdíjba menni. Sőt, ugye a vállalkozók országa vagyunk, tehát rengeteg helyen a generációváltás időszakát éljük, tehát azért kopnak ki a kollégák, úgyhogy van abszolút lehetőség arra, hogy beszálljanak új, friss végzős pályakezdők.
Igen, de pont egy ilyen időszakban, amikor mondjuk úgy nem kapkodnak két kézzel, még a jó szakemberek iránt sem feltétlenül feltétlenül a vállalkozások. Bár egyébként azt gondolom, hogy nincs az a rossz időszak, amikor egy kivételesen jó szakember iránt ne lenne kereslet, vagy ne keresnének jó szakembereket. Mondta itt a korosztályokat. A teherautóvezetők vagy kamionsofőrök között egyre inkább talán a bumerek adják a tömeget. Ez továbbra is tapasztalható trend, hogy a fiatalok nem annyira akarnak autót vezetni, miközben ugye mondjuk mikor én voltam fiatal, akkor...
Ez egy presztízs dolog volt régen, igen. Hogy valakinek mondjuk az édesapja kamionsofőr, abszolút, tehát dollár volt, hozta a különböző dolgokat, sokáig úton volt, övé volt a legjobb autó, stb. Ez a presztízs, ez nagyon komolyan elkopott, és igen, ezt nagyon jól látja, alapvetően a boomer generáció adja az ömét a tehergépjárművezetőknek, és igen, ez egy öregedő társadalom, és sajnos ez a szakma nem csak hogy a presztízsét vesztette, hanem nem feltétlenül szexi, tehát nem vonza azokat a fiatalokat, akiknek egyébként ez egy tök jó életút lehetne, hogy úton vagyok, külföldre megyek, utazom, és egyébként nem mellesleg komoly pénzt is keresek. Hát igen, ám csak vannak ennek a létnek nagyon komoly árnyoldalai.
Hát ez nem az a 8:30-tól délután 4-ig tartó.
Ez egy óriási stressz egyébként, egy komoly kiszámíthatatlanság sok esetben, távol a családtól, tehát szembe megy minden olyan, mondjuk azt, hogy munkavállalói igényel, ami jelenleg trendi, tehát egy munka-magánélet egyensúly, ugye a fizetés mögött rögtön ott szerepel, és ez a szakmára is igaz. Egy ilyen környezetben egy kiszámíthatatlanabb tehergépjármű vezetői lét az azért nem feltétlenül fér össze. Úgyhogy ez nem egyszerű.
És egyébként a kiszámíthatatlanság úgy is igaz, hogy a teherautó sofőrök vagy a kamion sofőröket fenyegeti leginkább a recesszió réme olyan szempontból, hogy akkor ő az első, akitől megválnak?
Vagy nem, igazából itt a feladatokra gondolok, tehát ugye sajnos határidőkkel kell küzdeni, nem tudja, hogy mondjuk X nap múlva melyik országban fog végezni, hazaére mondjuk arra a fogorvosi terminusára, erre gondoltam.
Vagy akár a gyereke születésnapjára.
Abszolút, persze, abszolút.
És hogy általában logisztikában mi az a képesség vagy tudás, amiért kapkodnak a cégek, még akkor is, hogyha nem feltétlenül a legjobb időszakukat élik.
Inkább egy kisebb halmazt fogalmaznék meg. Ugye erre a szakmára is igaz, hogy manapság már azért sokkal előbb vesznek fel valakit bizonyos puha képességek, soft skillek megléte esetén, még akkor is, hogyha bizonyos hard skillek mondjuk hiányoznak. Nagyon praktikus példa erre, mondjuk valakinek nem tökéletes az angolja, akkor erre egy vállalat képes reagálni, és azt mondja, hogy jó, akkor beiratlak az én költségemmel mondjuk egy intenzív nyelvtanfolyamra, azért, hogy egyébként a munkádat hatékonyabban tud végezni, de ezzel szemben mondjuk érkezik a jelölt, és azt mondja, hogy nekem van egy nagyon jó kommunikációs képességem, tökéletesen kommunikálok asszertívan, csapatjátékos vagyok. És azt négy nyelven. Ezek nagyon értékes képességek. Tehát abszolút látszik az, hogy ezek az úgynevezett puha képességek felértékelődtek. Kérdésére válaszolva egyébként egy kritikus gondolkodás, egy alkalmazkodó képesség, IT képességek, a csapatmunka, tehát ezek mind olyan képességek, amikre abszolút szükség van, ezek az úgynevezett sláger képességek a szakmában.
Na most gondolom, hogy azért az ilyen típusú munkaerő megválogatós, mert hogy azért ő már ezt elég hamar megtanulja, hogy bárhova földobja magát a piacra, hogy akkor ő most ott van, akkor mindjárt kapja az ajánlatokat. Egy munkáltató hogyan tudja magát, ahogy ön fogalmazott, szexivé tenni, vagy igazából érdekessé tenni a legjobbak felé?
Az egyik legjobb recept, egyébként nagyon jól fogalmazott, tehát nincs az az időszak gazdasági szempontból, hogy a tényleg a legjobb tehetségek, vagy a legjobb szakemberek iránt ne kapkodjanak a vállalatok. Ezt manapság egyébként a vállalati brand erősítésével tudják megtenni, illetve emellett a tehetségek megtartására koncentrálva, illetve a legjobb tehetségek, vagy szakemberek bevonzására. Ez a, ha úgy tetszik, tuti recept manapság, tehát erre kell figyelni, olyan programokat kell indítani, amivel egyébként a bent lévő kulcsfiguráinkat meg tudjuk tartani, illetve a vállalatunkhoz tudjuk vonzani azokat a szakembereket, akikre nekünk szükségünk van.
És ha már egy szóba került az Y utáni generáció is, talán az egyik legfontosabb, és ez itt ugye a kamionsofőröknél is felmerült, hogy ugye az nagyon kötött munka. Ott nem ér rá az ember egy kicsit kiugrani, kávézni, mert ott éppen úton kell lenni, vagy meg kell érkezni időben. A home office mennyire van jelen a logisztikában, hozzátéve, hogy itt nagyon sok fix helyhez kötött feladat van mindenképpen. Másrészt meg mennyire várják el a munkavállalók, vagy mennyire lehet ezzel mondjuk, ha a munkáltatói szempontból nézzük, kívánatosabbá tenni egy-egy céget?
Fehér galléros üzemmódban, ha szabad így fogalmazni, akkor abszolút jelen van, bár nem a home office, hanem inkább a hibrid munkavégzésre való igény. Abszolút itt van munkavállalói szempontból, ugye része ennek a munka-magánélet egyensúly halmaznak, természetesen nem erről szól a munka-magánélet egyensúly kizárólagosan, de része ennek a halmaznak, és ez nagyon fontos, hogy abszolút toplistás kívánság a munkavállalói oldalon, hogy egy munkahely kínálja a hibrid munkavégzésre lehetőséget. Ez ebben a szakmában is abszolút így van. Jelenleg egyébként úgy látom, hogy 5-ből 4 vállalat valamilyen formán kínálja, tehát nem feltétlenül intézményesítetten, de megbeszélés kérdése is természetesen igyekeznek úgy alakítani. Ez két dolog kell, az egyik, hogy valaki tudjon egyébként önállóan is távolról, tehát megfelelő eszközök birtokában dolgozni, illetve őt megfelelően vissza is lehessen mérni. Ez nagyon fontos. A teljes home office, én úgy gondolom, hogy a Covidot leszámítva soha nem is volt feltétlenül igény ebben a szakmában.
Még a munkavállalók részéről sem egyébként.
Nem feltétlenül, így van, hiszen azért egy teljes, tehát egy igazi home office-nak azért nagyon komoly hatásai vannak ugye az egyénre vonatkozóan is, főleg egyébként a férfiakra. Úgyhogy, de a hibrid munkavégzés abszolút itt is itt van, meg tudom spórolni, igen, a bejárás idejét, jobban be tudom osztani a napomat, jobban tudok esetleg elmélyülős feladatokkal foglalkozni, úgyhogy abszolút igen.
És ha már home office, ugye itt a legfiatalabbak azok, akik a hibrid munkavégzésre leginkább igényt tartanak. Ez a generáció, amelyik képes egy okostelefonnal gyakorlatilag szinte mindent elvégezni, olyan gyorsan gépelnek az egészen fiatalok a telefonon, hogy a klaviatúrán nem lehet olyan gyorsan. Szóval még akár működik is ez. De ezt a több generáció együtt működésében hogyan működik ez úgy, hogy ne érezze mondjuk az idősebb korosztály, na ezek csak kibe szaladgálnak, aztán tessék, egyébként még jobb feltételekkel is szerződött, mint én.
Hát ugye egyrésztről sajnos azt látom, hogy manapság van egy olyan állítás, hogy amit nem lehet telefonról elintézni, az nem létezik. És sajnos tényleg ebbe az irányba megyünk, tehát nagyon sok minden, amit telefonon nem tudok elintézni, nekem is már nyűgös, és inkább hagyom. Visszatérve a kérdésére, több generációs munkaközösségekről beszélünk ebben a szakmában is. Nagyon-nagyon ritka az, hogy valahol van egy vegy tiszta munkahely, ahol mondjuk csak Z-generáció dolgozik. Tehát arra fel kell készülni, hogy ezeket a generációkat valahogyan tudjuk integrálni. Ez is egy munkáltatói kérdés, és egy munkáltatói feladat egyértelműen. Én úgy látom, hogy a generációk, hogyha sikerül őket nagyon jól mixelni és együtt dolgoztatni, akkor igenis minden generáció tanulhat valamit a másiktól. Nyilván egy Z-generációs, mondjuk az őt megelőző generációtól bőven tud tanulni, sokkal több szakmai tapasztalata van, több élettapasztalata van, amit be tud hozni. Szemben mondjuk egy Z-generációs munkavállaló, aki viszont az ő attitűdjét, a technológiai képességeit, a látásmódját tudja behozni, és ez egy óriási érték lehet egy vállalat számára, és létre tud hozni egy tényleg dinamikus környezetet, egy több generációs munkaközösséget.
Az SBS Cons alapítójával, Katkics Attilával Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.